Folytatódik a Business Lounge, a vonalban pedig már itt is van velünk Garam Tamás, a Sziget ZRT marketing vezetője, akit üdvözlök. Halló, szia Tamás!
Sziasztok!
Témánk az idei Sziget. Bemelegítésként azt kérdeznénk tőled, hogy hogyan kezdtétek a szervezését az idei fesztiválnak?
Szerintem a tavalyi évben nagyon sok jó dolog történt a fesztiválon, már tavaly is, de kicsit elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy azon túl, hogy nyilván évről évre igyekszünk a leginkább aktuális fellépőket elhozni, hogy ebből a körből egy picit kilépjünk és kitörjünk, és nagyon-nagyon sok újítás lesz idén a fesztiválon, ami főként dekorációban, új helyszínekben, zónásításban és egy csomó olyan dologban fog majd manifesztálódni, ami mindenkinek nagyon látványos lesz.
Bocsáss meg, itt meg is akasztalok egy pillanatra. Itt az újítás érdekel, hogy ez minden évben szükséges. És egyébként az újítás alatt mit értünk? Mert valamikor rendszeren belül újítunk, tehát a meglévőt ránc felvarjuk, vagy van, amikor teljesen új ötleteket engedünk be, akár megkeressünk stratégiai tanácsadókat, nem tudom. Tehát, hogy ez az újításnak vannak szintjei. Ti melyiket választottátok?
Hát szerintem mi egy picit, ha ilyen önkritikus akarok lenni, szerintem túl sokáig futottuk a ránc felvarrás sok időszakát, és most azért ez egy masszívabb újítás. Lett egyébként egy ilyen kvázi brand stratégiáért felelős vezető is a cégben, aki egy holland srác, és immáron 12-3 éve a Sziget körül torgoskodik, mint nem tudom, helyi promóter, aztán utána egyre közelebb került a marketing csapathoz. De hogy most a marketingen kívül egyébként tényleg nagyon sok mindent átfog ő, a bookingtól kezdve a helyszín megjelenések, nagyon sok mindent tényleg hozzátartozik. És szerintem ez egy nagyon szükséges stratégiai lépés volt abból a szempontból, hogy ez nem tudom, új szintre lépjünk, mert szerintem nagyon sok fesztivál sok mindenben utánozta a Szigetet, a programok sokszínűségétől kezdve a nem tudom, az ilyen mutatványosok és egyéb olyan nagyon klassz dolgok, amik egyedivé tették a Szigetet, de hogy ezek csak ilyen lassan-lassan épültek föl, és más fesztiválok a látványban villantottak sokkal nagyobbat, és szerintem mi most nekünk azt kellett, hogy a látványban lépjünk egy óriási szintet, és utolérjük a versenytársainkat, vagy akár le is hagyjuk ezt majd. A közönség eldönti.
A látványon kívül még milyen egyéb nagyobb változások voltak, akár tavaly, vagy mi az, amit terveztek idei évben?
Hát, amit említettem már, hogy zónásítjuk a fesztivált, ami azt jelenti, ezt már ugye nyilván, aki követi a rendezvénynek a mindenféle social csatornáit, láthatta, vagy láthatja, hogy bejelentettünk egy Delta Districtet, ami dedikáltan az elektronikus zene, nem tudom, otthona lesz a Szigeten, illetve lett egy Soho nevű zónánk is, az pedig az ilyen városi kultúra és az ehhez kapcsolódó zenék és aktivitások lesznek majd jelen. Itt lesz a Buzz meg a Dropyard, ami elég ilyen hip-hop fókuszú színpad, de itt lesz egyébként időn először egy félcső, ahol lehet gördeszkázni. Nem tudom, tényleg egy olyan aktivitások, mint a Cypher Town programelem, ami korábban a Dropyardon lakott, külön helyet kapott itt, úgyhogy tényleg így igyekeztünk szélesíteni és bővíteni a meglévő helyeket, és akkor ezen kívül pedig önálló egység lett még az is, ahol a mindenféle nem zenei programok, csúnyán nevezve, de inkább összművészeti előadások zajlanak. Paradox néven fog ez megjelenni, és akkor itt kap helyet a cirkusz. Az összes olyan program, ami e körül körvonalazódik, vagy összpontosul.
Volt valami inputotok, vagy belsőleg éreztétek, hogy változtatni kell? Volt esetleg valamilyen nemzetközi trend, amit láttatok, hogy máshogy buliznak, fesztiváloznak mondjuk a fiatalok?
Tehát? Vagy esetleg a kommentek alapján megkérdeztétek az AI-t?
Az AI-t használjuk, de ilyenekre azért nem használjuk, és ez inkább egy ilyen belső késztetés volt a megújulásra. Nagyon sok olyan dolgot viszünk véghez idén, amit páran már így évek óta, nem tudom, van a fesztivál után egy ilyen elvonulásunk, és akkor ott így ki szoktuk értékelni a szezont, és akkor így eldűnjögjük magunknak, hogy mit kéne csinálni, és szerintem ez egy nagyon jó dolog, hogy idén ezek közül szinte mindent meg is valósítunk végre.
Nézem közben a line-upot, és azon gondolkodom, hogy mi alapján választjátok ki az előadókat. Ez egyébként az évek során változott ennek a metódusa?
Hát részben változik ennek a metódusa, de alapvetően szerintem nem. A booking az nem marketing feladatkör egyébként, de nyilván a marketing tud ebbe inputokat adni. Olyan szempontok alapján, hogy meg szoktuk kérdezni a látogatóinkat, a követőinket, hogy kiket szeretnének a következő éves fesztiválon látni, és ez nyilván egy ilyen nagyon komoly adatbázis, több ezer visszajelzés, vagy akár több tízezer visszajelzés alapján, ami azért reprezentatívnak mondható, vagy hát nem is mondom, nem a klasszikus statisztika értelme reprezentatív, de ez azért egy ilyen elég komoly irányjelző tud lenni. És nyilván vannak olyanok, akik nem elérhetők, vagy akár fizikailag, akár anyagilag, mert éppen nem turnéznak, vagy nem erre vannak, vagy meg nyilván vannak, akik kívül esnek az anyagi kereteinken kívül, de ez egy ilyen óriási puzzle, amit nagyon jól kell összerakni, mert bármennyire is mi abban hiszünk, hogy a Sziget az egy óriási élmény, és nagyon sok minden egyéb dolog vár rajtad a headlinereken, meg a line-upon kívül. Te is most így első körben te is a line-upot nézed.
Hát persze.
És tavaly azért, bár szerintem egy nagyon, nagyon jól összetett line-up volt a tavalyi évi, de azért a kommentekből azt láttuk, hogy a közönségnek nem feltétlenül ez a tavalyi volt a kedvence, és nyilván azért ez helyez némi nyomást a bookingos kollégákra is, de szerintem idén egy nagyon jó válogatás sikerült összerakni olyan fellépőkből, akik amikor még lebukoltuk őket, most gondolok itt a Charlie XCX-re, illetve a Shepherd-ra, nem feltétlenül gondolta volna akkora egy átlag ember, hogy ők nagy színpadon főfellépők lesznek, és mostanra pedig beértek annyira, hogy teljesen jól a helyükön vannak.
De várj, akkor jól értem, hogy így ruletteztek? Szóval ez egy ilyen kicsit ilyen orosz rulett, hogy egy évvel ezelőtt lefoglaltok valakit, és azt mondjátok, hogy ez majd beírik addigra.
Hát azért ebben azért több van, mint rulett, mert a rulettben meg az orosz rulettben nagyon nagy a szerencse vagy a szerencsétlenség faktor. Itt azért vannak nyilván mindenféle zeneipari trendek, meg előrejelzések, meg olyan kisebb díjak, amiket ha aki megnyer, akkor jó eséllyel nagyobb díjakra is esélyes lesz.
Aha.
És ebben emögött azért nagyon sok zeneipari tudás van a booking oldaláról. De nyilván bele kell nyúlni néha a szerencsés dologba is, és ezzel azért jártunk már így jól az elmúlt években, és szerintem ez a booking csapatnak a munkáját dicséri.
Hogyan alakul a célcsoport? Fiatalodik, vagy inkább szélesedik?
Kicsi mozgás van ebben. Hogyha egy nyugat-európai trendeket nézzük, akkor általában azt látjuk, hogy lassan öregedik a célcsoport évről évre, de hogy így tizedévekben számolva csak. És ez azért nálunk is tapasztalható volt, de ez egy nagyon komplex és összetett kérdés, mert a Szigetnek van egy hazai, meg egy nemzetközi látogató bázisa gyakorlatilag, és a hazai a fesztivál közelsége miatt csak kijár egy-egy napra legalább, nem tudom, én is, ha nem itt dolgoznék, akkor is biztos, hogy kijönnék szerintem minden nap is akár, és én is 45 éves vagyok immáron, de hogy nyilván nem ez a fő célcsoport. Az, hogy mi meg tudtuk tartani tavaly az átlag életkort, azt szerintem egy jó bizonyítéka annak, hogy az a jegytípus, amit tavaly bevezettünk, ez a 21 éves alatti jegytípus, ez működik, és ezzel meg lehet győzni a fiatalokat, hogy jöjjenek a Szigetre. Nyilván ez egy kedvezményes árujegy, úgyhogy ebben van némi árérzékenység faktor is, de hát nyilván aki fiatal, az kevesebb pénzt fölött diszponál, de ha már eljön, és itt van 6 napig, mert ezek csak 6 napos jegyek, akkor cserében meg biztosan elkölt annyit vagy többet, mint aki csak 1-2 napra érkezik.
Hogyha már egy típust mondtad, akkor nem tudunk amellett elmenni, hogy nagyon fontos, hogy mi mennyibe kerül. Ti, mint szervezők, mit tudtok idén tenni, vagy tesztek-e valamit annak érdekében, hogy akár az étel, akár az italnak az árát azt valamilyen szintbe tudjátok tartani?
Olyat tudok mondani, hogy a sör az ugyanannyiba fog kerülni idén, mint tavaly, illetve amit már szerintem 3 éve bevezettünk, ez az úgynevezett budget food, ez idén is lesz, és ez szerintem ez egy ilyen fontos hívószó, hogy az, hogy ú, drága a sziget, meg nem tudom. Ezek nyilván fontos tényezők, főként egyébként a magyar közönség számára, de azért az a, nem tudom, az elmúlt pár évben az, amikor így csúcsára hágott az infláció, az azért szépen elolvasztotta a magyar fesztiváloknak az állőnyét a nemzetközi fesztiválokkal szemben, a nemzetközi látogatók szemében is, de ettől függetlenül azt arra azért törekszünk tényleg, hogy legyen pénztárcabarát megoldás, és hogy amit lehet, azt megfelelő módon árazzunk.
Beszéljünk a lojalitásról. Mennyire érzékelitek a visszatérő közönséget? Ők jelzik-e felétek, hogy ők már nem tudom, akár 11-ére, 15-ére térnek vissza? Nekik máshogy kommunikáltok-e, mint azoknak, akik az új célcsoportot testesítik meg?
Szeretnék hozzá egy kicsit máshogy kommunikálni, de azért vannak mindenféle GDPR előírások, amik miatt nem nagyon tehetjük meg, tehát például a látogatói adatbázisunk, vagy egy vásárlói adatbázisunkat, ha jól tudom, 6 hónappal a fesztivál után, de lehet, hogy 3 hónappal a fesztivál után anonimizáljuk, így nem tudunk nekik semmilyen üzenetet küldeni, illetve azt, hogyha valaki, nem tudom, jegyvásárló a 2025-ös fesztiválra, és nincs tőle marketing beleegyezésünk, akkor őt nem kereshetjük meg semmilyen üzenettel 2026-ra. Nyilván, hogyha van, akkor az egy más történet, de szerintem nagyon sok mindenben nagyon szofisztikált a CRM adatbázisunk, meg az e-mail kiküldéseink, de hogy ebben pont az ilyen GDPR okok miatt egy picit óvatosabbak vagyunk. Viszont idén, csak hogy még egy újításról beszéljek, ez még nem feltétlen eldöntött dolog, de hogy gondolkodunk abban, hogy az idei jegytulajdonosok a jövő évi bérletvásárláskor valamilyen extra kedvezményt kapjanak a legelső körös Super Early Bird kampány esetén. Nyilván nekünk az a legjobb, hogyha minél több jegy és bérlet kimegy már a legelső Super Early Bird fázis alatt, mert azok az emberek gyakorlatilag helyettünk végzik utána a marketing tevékenységet, mert megpróbálják meggyőzni a barátaikat, meg a ismerőseiket, hogy jöjjenek velük a fesztiválra. És ez azért egy nagy előny, és nyilván nekünk ez az első két kör, a Super Early Bird és az Early Bird kampányunk, az mindig kiemelten fontos, mert gyakorlatilag október végéig ez a kettő kör lefut, és az alapján egy ilyen hüvelykúj szabály szerint így nagyjából meg tudjuk mondani, hogy hány bérletet fogunk eladni a szezon végéig.
Kicsit más téma, ti most már ugye egy multicég vagytok, mondtad is, hogy most jelen pillanatban van egy új külföldi, nemzetközi szakember a csapatban. Mi az a know-how, amit kaptok, mi az a terület, amiben főleg mondjuk a külföldiek beleszólnak, segítenek nektek, supportot adnak a munkátokhoz?
Szerintem kevés dologban, de ezt nem feltétlen mondanám bajnak, mert annyira mások a fesztiválok a cégcsoporton belül, a Superstrakton belül, igazából van 80 fesztivál, és még ha a legnagyobbakat nézem, ami a szigettel nagyjából hasonló méretű, a Parukaville, ami gyakorlatilag egy IDM fesztivál, csak sziget méretben Németországban, illetve a Wacken, ami pedig egy metal fesztivál, hogy igazából a fesztiválnak az nagyon más a közönsége, és egy olyan nemzetközi rendezvény, mint a sziget, hogy 100 országból érkeznek látogatók nagy számban, és nem csak egy-egy, az nem igazán van. És nálunk nagyon sok az a kérdéskör, ami felmerül, hogy Európából hogyan tudjuk idehozni, ide csábítani az embereket. Egy Parukaville esetében a jegyeknek a 95%-át egy 100 kilométeres rádiuszon belül értékesítik. Úgyhogy nehéz, tényleg nehéz ez a kérdés, de nyilván van egy csomó olyan, nem tudom, a szponzorációt érintő összefonódások, ahol az van, hogyha egy partner érdeklődik a cégcsoportnál, akkor ezt lehet akár, nem tudom, egy ilyen csomagszerű ajánlatként értékesíteni, mert lehet vonni más fesztiválokat, illetve a booking esetében is ki lehet használni ezeket a szinergiákat, mert van más fesztivál is augusztus eleje közepén a cégcsoportban, és akkor egy-egy fellépőnek nem csak egy koncertet tudunk ajánlani a Gyere a Szigetre, hanem Gyere a Szigetre meg még három másik fesztiválra, és ez tudja azért az árakat optimalizálni, meg tud nagyobb eséllyel behúzni olyan fellépőket, akik mondjuk egy-egy koncert nem biztos, hogy csak úgy igent mondanának. De marketing szempontból igazából tényleg annyira más minden egyes fesztivál, hogy igazából a Covid után volt sok dolog, amiben kaptunk inputot, hogy ki hogyan, milyen formában tudok visszatérni, de azóta igazából mindenki nagyon a saját útját járja.
Tamás, köszönjük szépen, hogy itt voltál. További jó munkát.
Köszönjük. Sziasztok.
Garam Tamással, a Sziget ZRT marketing vezetőjével beszélgettünk. Ez volt már a Business Lounge. Köszönjük a figyelmet, legyen szép napotok. Este találkozunk a Szabad Esésben. Szevasztok.
Köszi szépen. Sziasztok.